Igazándiból úgy tovább, hogy szeretném abban kapcsolatban, ugye, amit ígértem is, vagy hát így bemondtunk ennek kapcsán, hogy az Istentől való hitnek a hatalmáról, a szeretetben, te által munkálkodó hitről szeretnék egy kicsit beszélni. Tudjátok, hogy ez egy alapvetés, hát vagy ilyen alaptanítás lenne, és tudom, hogy elméletileg ma ott kéne tartanom mindannyiunknak, hogy el kéne adni a alaptanításokat, de a hit az egy olyan dolog, hogy bár alaptanítás, ugye a szeretet a legalap alap, tehát azt kell megtanulni, hogy Isten nagyon szeret, és mindig melletted áll, de a hit is igazán ehhez kapcsolódik, mert csak akkor tud munkát végezni a hit, csak akkor tud úgymond bármit is tenni érted az Istennek a hite, hogyha te a szeretetében jársz, az Istennek a szeretetében jársz. Tehát ugye, hogyha ezt úgymond az ember nincs szinkronban azzal a szeretettel, ami a Róma 5-5 tanúsága szerint kitöltetett a szívünkbe, és ez nem akármilyen szeretet, ez egy ilyen isteni minőségű szeretet. Tehát nem arról van szó itt, hogy szeretlek egy darabig, és akkor már, amikor már nem vagy szimpatikus, akkor csáó. Nem arról van szó, hogy szeretlek, mert távol vagy, meg nem, egyszerűen szeretlek, mert szeretlek. Tehát az isteni szeretet az nem válogat, és nincs benne személyválogatás, mint hogy általában az emberi szeretetben ugye van. És az isteni szeretet a soha nem vádol, soha nem rója fel a gonoszt, mindig elfedezi a bűnöket, és egyetlen egy dolog, amit ugye a világi emberek számára Isten megmutat és leleplez, mint bűn, az az, amit Jézus mondott, hogy hát nem hisznek én bennem. Tehát, hogy nem hisznek bennem. Az az egyedüli probléma igazándiból. És ez a szeretet megtalálható az 1 Korintus 13-ban. Én most csak azt fogom tenni, és utána rátérünk a hitre, hogy bár most nem írtam ki, csak úgy érzem, hogy ezt tegyük meg, hogyha odalapoztok az első korintus, tehát a szeretet himnuszához, az első korintusiakhoz írt levél Pál apostolnak a levele, és ott a 13-ban az isteni szeretetnek néhány tulajdonságát olvassuk fel, de előtte még én szeretném megyünk az egyes vers, mert ez nagyon fontos itt az egyes vers, jó? Tehát ezt olvasd fel, édesem, kérlek.
Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a profétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjem el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.
Amen, amen, ez teljesen így van. Figyeljetek, tulajdonképpen azt mondja az Isten igéje, hogyha bármekkora nagy keneted lehet, bármekkora nagy elhívásod, és bármi, tehát bármi lehetsz, akár még azt mondja, hogy azt is meg lehet, hogy birtokod van az összes tudás. Gondolj bele, hogy itt az isteni tudásról van szó. Tehát a minden tudás a birtokomban van. Az összes tudás, ami csak létezik. Ami Istenben van, az összes tudás. Ugye ő a mindentudó. És azt, hogy ha még az is lennék, mindentudó lennék, a birtokomat, a birtoklom ezt a tudást, és hogyha annyira erős lenne a hitem, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Tehát, és tudjátok, ez olyan ellentmondásosnak tűnik, ugye? Mert már csak azért is ellentmondásosnak tűnik, mert azt mondtuk, hogy a szeretet a hit által munkálkodik. Tehát sehogy másképp Galáciakhoz írt levél mellét szeretném felolvasni nektek, a Galáta 5-6-ot az egyszerű folytásból szintén.
Ha ugyanis, ha Krisztus Jézusban vagyunk, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, csak is az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg.
Vagy ugye a református folytás, a Károly, az ezt mondja itt a végét legalábbis.
Csak a szeretet által munkálkodó.
Amen. Tehát azt mondja, hogy ugye azt mondtam, hogy ellentmondásnak tűnik itt az 1 Korintus 13, mert azt mondja, hogyha olyan erős a hitem, hogy hegyeket is tudok elmozdítani, most akkor hogy van ez? Ugye? Tehát ugye azt mondja itt az ige, hogy létezik olyan valaki, létezik olyan személy, akinek olyan erős a hite, hogy elmozdít egy hatalmas hegyet is akár, de még sincs benne szeretet, holott azt mondja, hogy a hit az úgy tud munkát végezni, úgy tud tevékenykedni, hogy a szeretet a motivációja. Igen, és tudjátok, hogy miért? Mert egy óriási nagy különbség van az ajándék és a hit között. Tehát az isteni hit az, ami neked lett a te szívedbe beleplántálva, és ugye, amit már régebben nagyon jó végigvettünk még itt ebben az évben, a Szent Szellemnek az ajándékait, és van egy olyan, hogy a hit ajándéka. Tehát az a hit ajándéka olyan, hogy az emberen akkor is működik igazándiból egy kenet formájában, hogyha mondjuk már rég eltért az Isten szeretettől, már rég nem is követi szinte az Urat, már rég alapvetően kilépett a Krisztusnak a jelenlétéből, és mondjuk a világban van. Biztos tudtok ti is olyan szolgálatokat felsorolni, hogy működött rajta az erő és a kenet, meggyógyultak emberek, miközben ő a Isten tisztelet után a boldélyházat kereste fel. Tehát számtalan ilyen van. És azért mondja, hogy létezik olyan, mert tudjátok, az is van az Isten igéjében. Isten igéjében nincs egyébként ellentmondás, csak maximum látszólagos, minden ellentmondást föl lehet oldani, mindenek megvan az isteni magyarázata, hanem azt mondja, hogy az Istennek az ajándékai visszavonhatatlanok. Tehát nem úgy van az, hogy valakit megajándékoz, maximum lehet olyasmit el tudom képzelni, már olyan végletességig van, mint hogy ismerünk olyan nagy szolgálókat, akik a végletességig elhasaltak. Tehát szó szerint tényleg mindent megcsináltak, ami disznóság létezett, mégis százak gyógyultak meg tértek meg Istenhez így rajtuk, és utána az történt, hogy elvitte őket az Úr haza, mert elege. Tehát igazándiból annyira ellene mentek minden szellemi törvénynek, és ezek között az erkölcsi törvényeknek is, hogy egy idő után meghaltak, tehát így elvitte őket az Úr. Ugye mondok egy példát, hogy ne rébuszokba beszéljek, vagy ne csak mondjátok, hát jó, hát könnyű mondani, érted, de hát akkor mondj már nekem egy példát, hogy kiről gondolsz. Azért szabad ezt elmondani, mert az életrajzában le van írva. Tehát ezt így megírták, erről mindenki tud. És ilyen szolgálat testvér volt a kis alacsony kopasz, William Branham. William Branham, nem tudom ki ismeri, vagy ki hallotta már ezt a nevet. William Branham tehát a korának, azaz az 50-es, 60-as évek, tulajdonképpen a háború, második világháború utáni nagy gyógyító mozgalomnak az egyik prominens figurája volt William Branham. Képzeld, egy ilyen kis alacsony, ilyen 155 cent, ilyen Dávidi méretű kis embert, kopasz, teljesen, majdnem, hogy kopasz, ilyen nagyon kevés haja van, ilyen vékony, ilyen jelentéktelen, tehát igazándiból semmi olyan nincs benne, ami megragadná az emberek figyelmét, és képzeld egy ilyen embert, hogy ott áll a színpadon, miközben, tehát áll egy nagy színpadon, tele az auditorium, tehát teljesen tele van, tehát ilyen ezrek vannak ott, és így olyan emberek, akik mondjuk a sornak a 20. sorába, teljesen, tehát ott, de ilyen százak ilyen voltak, hogy elmegy, életében nem látta, és elmondott neki mindent a születésétől fogva, hogy mikor született, mindent, amire szüksége volt, és mondta, hogy neked éppen gyomorműtétre lenne szükséged, de most az Isten azt mondja, hogy neked van egy új gyomrod, és bum, lett egy új gyomra. Tehát olyan, hogy van egy olyan fotó is a William Branhamről egyébként, hogy miközben prédikál, egy ilyen hatalmas fény glória jelenik meg a feje fölött. Szó szerint, tehát ilyen hihetetlen csodák működtek. Tehát ilyen, én nem tudom neked ezt elmondani, olvasd el az életrajzát egyébként, olvassátok el, valakit érdekel, meg tudom majd mondani a forrást, hogy hol lehet elolvasni az életrajzát. És ez az ember végül is odáig jutott, képzeljétek el, ez az Isten embere, hogy az elkezdték rólam, ő profétai gyógyító szolgálatban volt. Ez azt jelentette a számára, hogy ő az erre kapott, nem kellett neki tanítani. Tehát neki, ő nem volt tanító, nem volt tanítói ajándéka. Neki azt kellett mondani, hogy üdvösségre vezetni az embereket, és hatalmas, tehát szó szerint gyógyító, és mindenféle eklatáns csodák. Tehát én nem tudom, de halottak ezrei. Tehát minden, amit csak akarsz, tehát minden, amit így el tudsz képzelni, minden csoda megtörtént rajta keresztül. És egy idő után elkezdett tanítani. És ez innen kezdődött el a félrelépés, hogy elkezdett tanítani. És mondták neki többen szolgálatestvérek, hogy küldött az Úr embereket, hogy figyelj már Branhamként, figyelj William, neked az lenne a dolgot, hogy ne tanítsál, hanem te maradjál meg abban, amire az Isten elhívott. Te ott vagy Krisztus testébe elhelyezve. Ő neki muszáj tanítani, úgy érzi. És elkezdték már egy másik része, akik teljesen imádták, szinte imádattal imádták ezt a William Branham, elkezdték mondani neki, hogy te vagy az Illés, akinek el kell jönnie, mielőtt az Úr eljön. Hagyjatok már ebben békén, de vagyok én Illés. És képzeljétek, hogy addig mondták neki, még nem elhitte magáról, hogy ő Illés. És elkezdte ezt így tanítani, hogy ő az Illés, és ő utána már csak Jézus fog eljönni az elragadtatása. És ezt így mondta, és mindig küldött az Úr embereket. Képzeljétek, hogy mindig küldette, mindig adtak emberek, és mondták, hogy figyelj, térjél meg ebből, ez nem jó irány. És egyszer csak oda ment hozzá egy másik szolgál, és azt mondta, és ez pont a Kenneth Hagin volt, ha jól emlékszem, jobban olyan, aztán nem mondott sem, nem mert oda menni, de ez történt vele, hogy az Úr elveszi a prófétát, ez volt benne, hogy elveszi innen a földről, mert túl nagy kárt okoz ezzel az ő felfalkodottságával. És az történt, hogy ment autóval a William Branham a feleségével, és ment az ő fia, pedig előttük ment egy másik autóval, és jött egy ilyen részeges vezető, egy részeg sofőr, és így vette be a kanyart, vagy rosszul vette be a kanyart, és egyszer csak telibe kapta őket szemből, és a fia elment, de a Branham is a feleségét telibe vágta, széttört teljesen az autó, a felesége azonnal meghalt, a William Branham kizuhant az autóból, a fia azonnal szaladt oda, és már haldoklott. Lehetett látni, hogy úgy megütötte magát, vér bugyogott, szóval, tehát olyan módon, hogy ő meg fog halni. Mert te tudtam. És azt mondta még a fiának, még az utolsó leletével, hogy hol, anyád jól van, és akkor mondta, hogy hát meghalt. És mondta, jó, akkor tedd rá az én kezemet, tedd rá anyukádra. Rátette, és az feltámadta a halálból, értem? Ezt képzeljétek el, az anyukája feltámadta a halálból, és utána William Branham pedig hazament az Úrhoz. És képzeljétek el, hogy olyan káros gyümölcsei is voltak ennek a szolgálatnak, hogy a mai napig is vannak úgynevezett Branhamisták, akik az ő képét teszik ki az Isten tiszteleteiken, ennek a kopasz embernek a képét, ott van egy ilyen nagy fotó, és várják vissza William Branhamet, érted, hogy eljön, mint illés. Értitek? Tehát eszméletlen, hogy mekkora nagy kár tud okozni egy félrelépés. Ezért óriási nagyon felelősség. Tehát egy félremés. Na és akkor itt van ez az 1 Korintus 13, hogy hát akkor miért mondja azt, hogyha minden tudás a birtokomban is van, és hogyha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincsen bennem isteni szeretet, akkor semmi vagyok. És sőt, azt mondja, hogy az egész vagyonomat feletethetem, a szegények között szétozhatom, sőt, a testemet mártír halára feláldozom, hogy tűzzel égjen el, tehát mártíromságot szenvedek, de hogyha ez nem az isteni szeretet van bennem, akkor semmit sem érek el vele, kézzel, és nem kapja a mártíromság jutalmát. És tudjátok, ez azért nem vicc. És akkor itt elmond, hogy a szeretet az egy alapvető, tehát a szeretetet azt nem szabad elhagyni. Az isteni szeretetbe meg kell gyökerezni, mert az benne van a szívedbe. A Rómaiakhoz írt levél 5. rész 5. vers azt mondja, hogy az Isten szerelme, hogy a reménység nem szégyenít meg minket, mert az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Neked és nekem és mindannyiunknak az Isten szerelme a szívünkben van. És ezt soha nem szabad elhagyni, soha nem szabad elfelejteni. Egyre jobban kell engedni az isteni Szent Szellem, kibontsa a mi szívünkbe az isteni szeretetet. És nézzetek meg csak néhány tulajdonság, és aztán rátérünk a hitre, itt a 4-es verstől.
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltéken, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke. Nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
Amen. Ez a szeretet soha nem fogy el, mondja a 8. vers, és itt a végén még azt mondja a 13. vers, hogy
ez a három azonban mindig megmarad, a hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a nagyobb.
Amen. Tehát az isteni szeretet a nagyobb. Miért? Mert az a motorja mindennek. Isten szeretete a motorja mindennek. Ez nagyon fontos. Mindenek ez a motorja. Ez a legnagyobb, az isteni szeretet. Ez nagyobb. Azt mondja, hogy nagyobb, mint a hit, és nagyobb, mint a reménység. Sokkal nagyobb. És azt mondja, figyelj, hogy most, hogyha belegondoltok ebbe a felsorolásba itt az előbb, hogy milyen szeretet van bennünk, nyugodtan mondd magad, hogy bennem ez a szeretet van. Az, aki türelmes és jóságos. És jóságos, tehát jóságos és türelmes. És azt mondja, hogy nem féltékeny a másikra, nem ilyen, hogy jaj, most mi lesz, most hogyan lesz, mit csinálok, nem fog irigykedni, nem fog dicsekedni önmagával és az elért eredményeivel, és nem fuvalkodik fel a büszkeségtől, amen? Tehát nem lesz ilyen gőgös Gunnar Gedeon érte, aki azt mondja, hogy hát megjött aki kis pornép, és akkor itt vagyok én a nagy szolgálja, engem kell imádni, érted? Adjátok oda mindeneteket, és ti meg el vagytok felejtve, érted? Örüljetek, hogy itt lehetek, szóval, tehát nagyon sokféle büszkeség van. Tehát ez ilyen nincs Isten szeretetében. Figyelj, nem viselkedik gorombán, nem gorombáskodik. Nem akar a másikat megsérteni, eszébe se jut ilyesmi. Nem fog megsérteni, főként testvér, de senki sem. Testvéreket meg pláne nem. Nem mondja az arcába, így meg úgy, nem goromba, mint a pokróc. Ebben meg kell engedni, hogy a Szent Szellem megváltoztassa az életünket ezen a területen is. Amen, hogy ne legyen goromba. És ne, azt mondja, nem a maga hasznát keresi. Tehát az nagyon fontos, hogy ez a szeretet, ami bennünk van, nem avval foglalkozik, hogy én, és még egyébként én. Jó? Tehát nem az a lényege az ő üzenetének, hogy én vagyok itt, meg én, és ennyi. És én, meg nekem, meg enyém. Tehát ezt így a Szent Szellem arra vezet, hogy az Isten szeretet miért? Mert amikor te elkezdesz adni, mert az Isten szeretete adó, tehát hogy ad, önmagát adta, ugye? Tehát önmagát adta Krisztusba. És így elkezd adni az isteni szeretet, az tulajdonképpen mindig ad. Tehát ad. És azt mondta Jézus, hogy aki ad, annak adatik. Amen? Tehát azért ad Isten neked javakat, hogyha például nincsen javad, tehát hogy szegénységben élsz, hogy így mondjam, vagy nincsen pénzed, akkor nyugodtan gondold át, hogy mennyire vagy az isteni szeretetre ráhangolódva. Amen? Mert az Isten szeretete ki fogja pótolni a te hiányodat akkor, hogyha elkezdesz az isteni szeretet szerint adakozó emberen, és mit lehet adni? Mindent lehet adni, cipőfűzőt, lehet adni, mit tudom én, egy pohár italt, lehet adni, mert sokszor azt szokták mondani, hogy ó, hát nekem nincsen mit adnom, én nem tudok adni. Én egyszerűen nem tudok adni, és meg fél, nekem nincsen mit. És ilyenkor azt kell megvizsgálnatok, drága tesók, és mindenkit üdvözlök, aki újonnan belépett, tehát hogy azt kell megvizsgálnatok, hogy én az isteni szeretettel párhuzamosan járok-e. Mert azért sokszor azért nincsen tesók, azért nincs, azért érzed az, hogy igazándiból felkopik az állam. Nem tudok, már nem a magyar állam, mert az nem kopik fel. Szóval az nem kopik fel a magyar állam, mert az nem kopik fel, de a te az állam, ez itt az állam, ez egy ilyen magyar közmondás, tehát hogy nincs mit adnom, nincs mit ennem. Akinek nincs mit adnia, annak az első és legfontosabb szellemi törvény, hogy kezdjen el adakozni. Amen?
Amen.
Figyelj, ha nem mondod, hogy nincs mit, akkor van almád, van egy darab almád, felezd el, és adod annak, akinek még az sincs. Amen?
Amen.
Van legalább egy fölösleges ruhád, egy ing, vagy bármi, akkor adod, akinek nincsen. Adj. De figyelj a Szent Szellemre az adásoddal. Nem úgy van, hogy csak adok. Az Isten szelleme kell, hogy irányítson téged, mert vannak gonosz emberek, akik ezt kihasználják. Amen?
Amen.
És egy idő után nem akarnak az Isten felé hajlani semmilyen formában, nem akarják az Urat követni, de én már nem tudom, hogy találkoztatok már olyan emberrel, és nehogy senki magára neveljem, aki itt van, az egyik se olyan. Tehát senki, aki most itt van, még egyszer hangsúlyozom, senkit sem ismerek olyannak, mind aranyosak és kedvesek vagytok. És amikor valaki valamit kért, az mind azért kért, mert tényleg szüksége volt rá. Tehát ne vedd magadra. De te ismersz-e olyan embereket, akik testvéreknek tüntetik fel magukat, és akkor mondják, hogy ó, figyelj, drága tesókám, légy szíves, adj már, itt van egy bankszámlá, és hát tehát majd belepusztulunk, érted, és nem tudom. És akkor tényleg adsz neki, érted? És képzeld el, hogy pedig érzékeled valahogy azt, hogy hát valami nem stimmel, és mégis adsz neki, mert azt mondod, hogy hát végülis az Úr is erre tanít, hogy adjak, hát akkor adok. És utána képzeld el, hogy eltelik kb. Fél, de 3-4 nap, és újra megjelenik az illető, és megint ugyanez, és akkor már rákérdez egy idő után, hogy drága testvérem, nem kéne talán dolgoznod? Vagy hát az Isten igény is ezt tanítja, ugye? Vagy mi a gond? Tehát segítsünk munkáját találni, vagy hát érted? Tehát van egy olyan rossz érzésed, hogy valahogy persze vannak indokolt dolgok, van olyan, amikor tényleg indokolt az adás. De ebből egy keresztény Isten dicsőségét hordozza. Még a legegyszerűbb, aki most ért meg ezen a napon, az is hordozza az Isten dicsőségét. Amen? Abba is benne van az Isten szeretete. És Isten szeretete arra fog téged vezetni, hogyha nincsen valakinek egy almája, és neked van egy, akkor félbevágod, és odaadod neki, hogy egye meg, hogy ne halljon éjjel. Amen? Tehát erre fog téged vezetni. Ez nagyon-nagyon fontos. És azt mondja, hogy figyelj, hogy nem keresi a maga hasznát, ez nagyon fontos. Ugye nem azért élek itt a Földön, hogy önmagamat megtelítsem mindenfélével. Milyen élet már, milyen egy, hogy mondjam, egy szomorú sors, egy szomorú élet, egy ilyen slemil élet, amikor az ember önmagát akarja tápláltatni, és mindig vannak olyan emberek szó szerint, és még testvérek között is sajnos, hogy láttam ilyet, ne vedd magadra, aki itt vagy, mondom, még egyszer hangsúlyozom, nehogy magadra vedd, mert magamat fogom fölpofozni. Szóval nehogy magadra vedd, jó? Tehát ezt nem neked mondom, aki itt vagy, egyikőtöknek sem. Nagy általánosságban beszélek, ámen. Nagy, figyelj, azért hangsúlyozom ezt, mert sokszor félreértik a szavakat, érted? És akkor és azt mondja, ó, hát rólam beszélt, érted? Ne, ne vedd már magadra, most mondom, ne, ne vedd magadra. De figyelj, van olyan ember, aki, aki azt akarja, hogy, hát, hogy nekem, hogy én enyém, és figyelj, mindannyian ilyenek voltunk. Mindannyian ilyenek voltunk. Az ember, nézd meg a pólyás babát, amikor kijön az anyuka elmé, méhéből azonnal követeli a figyelmet, és mindent követel. És ez még egy gyermek, persze ez normális is, hogy követeli, érted? Gyerekkorban az ember, amíg fel nem nő, mit tudom, egy bizonyos ideig, akkor normális, de amikor már 14 évesen is olyan, főként nem 30-on az a gyerek, hogy már önmaga, már én, és semmit nem akar letenni az asztalra, de elszippantaná még a levegőt is mindenkitől, az már nem normális. Amen? Főként, hogyha keresztényként van nevelve. Most nem a, nem a világra mondom, nem úgy mondom azt, hogy van olyan szülő, aki úgy nevelte fel a gyerekét, hogy nem ismerte az Urat, ámen? És nyilván mentort mást adni, csak önmagadból tudtál adni, amilyen önző te voltál, olyan önzésre tanítottad a gyerekedet, ennyi. És ebben semmi nincs, én is tök önző voltam. Ne gondoljátok, hogy hű, nagy. Ha mindannyian, mindannyian igazándiból, kicsit most ilyen luteres vagy, nem, kávinos meg luteres vagyok, tehát hogy mindannyian igazándiból, amikor még nem hittünk az Úrban, higgyétek el, hogy, hogy nagyon is önzők voltunk. Ez így van, ez így van, ezt most nem kell be, nem kell, ez én is ugyanígy voltam, mindenki ugyanilyen volt. Azt gondolt, hogy én ugyanúgy voltam, mindenki ugyanolyan volt. És az a helyzet, az a lényeg csak, hogy fejlődjünk ebbe az Isten szeretet által, jó? Hogy nem a maga hasznát keresi. A nagyon fontos, nem lesz indulatos. Tehát egyszerűen ott van az a békesség az Isten szívében. Higgyétek el, hogyha engedjük, hogy a Szent Szellemnek a kenetébe, az ő szeretetében járjunk, éljünk, ha az Isten igével tápláljuk a mi lelkünket. Higgyétek el, hogy egy idő után kimegy az emberbe ez a nagy indulatosság. Mondok egy jó példát az indulat emberre, jó? Ilyen Péter. Vagy ilyen mondjuk Pál, a két legnagyobb apostol. Mind a kettő egy indulatcsomó volt. Ezek az emberek gyilkosok voltak, főként Pál. Önmagára mondja, hogy gyilkos volt, tele volt gyilkos indulattal. Indulatos emberek voltak. De miért? Mert az igazukat akarták mondani, mutatni az igazukat. Mindannyian tök indulatosak voltak, Péter is. Péter sokszor meggondoltan, sőt, Péternek már eltelt legalább, mit tudom én, már legalább 20 év, vagy 25 év az Istennel való együttjárásában, már rég helyre volt állítva, már rég oszlopul tekintették Péter apostolt. Erre képzeljétek el, mit csinál, most figyelj, azért merek erről beszélni, az abcselben van. Ez le van írva, és ami tanulságunkra irattatott meg. Azt csinálja, hogy amikor nem csinincsek ott a zsidó testvérek a Jeruzsálemből, akkor együtt eszik és iszik a pogányokkal. Ó, mit nekem? Hát mit érted? Jöhet ez a husika is, meg minden jöhet, mit érdekel engem a zsidóság. Lejönnek Jeruzsálemből a körülmetélt testvérek, a zsidó testvérek, azonnal elkülönül a pogányoktól. És Pálnak nem tetszett ez, érted? Hogy azt mondja, és elővette Pétert, és azt mondta, figyelj már komám, hát te, amikor nem voltak ott ezek a zsidó testvérek, hát együtt ettél, meg ittál, mindent megettél, érted? És most meg olyan képmutató, vagy elkülönülsz a pogányoktól, mint a fertőzés lenne. Értitek ezt? És itt már Péter 25 éve volt legalább hívő, vagy 30. És együtt járt egy csomó ideig Jézus. A Jézus állította erre, sőt, ő volt az első olyan ember, Péter, akinek az Úr azt mondta, emlékeztek, aki Kornélius háza népe felé szolgált. Ő neki mutatta meg először zsidó létére, hogy ne mondd már te azt tisztátalannak, amit én megtisztítottam, ámen. És fönn volt ott a tetőn, a háztetőn, és lejött egy ilyen nagy lepedőbe mindenféle gusztustalan állat, amit a zsidók nemhogy nem esznek, meg se érintenek, közben még látni se szeretnek. És azt mondta, aki az Úr maga Péter, kelj fel, öljed és egyél, érted? És azt mondja, ne, Isten ments, Uram! Ne idegeskedte meg. Azt mondja, Isten ments, Uram, én nem ettem semmi rosszat, azt mondja, és semmilyen tisztátalant. És akkor mondta ki Isten, hogy és ez háromszor történt, mert háromszor lejött ez a nagy lepedő, tele mindenféle furcsa állatokkal, és mondta, hogy azt mondja, nem mondd már te tisztátalannak, amit én megtisztítottam, az nem tisztátalan, ámen? Tehát értsetek meg, hogy és a maga hasznát keres, indulatos akkor az ember, és azt mondja a másik, az isteni szeretet, ami bennünk van, és figyelj, azonosítsd magad ebben, hogy én Isten által, az isteni szeretet által türelmes vagyok, jóságos vagyok, nem vagyok féltékeny, nem vagyok irigy, nem dicsekszem, nem vagyok büszke, nem viselkedek gorombán, nem a magam hasznát keresem, nem leszek indulatos, nem tartom számon, hogyha valaki rosszul bánik velem. Miért emlegetjük mi föl azt, hogyha valaki rosszul bánt velem? Kit érdekel? nagyobb eséllyel tér meg az az ember, hogyha látja, hogy te mennyire szereted őt. Amen. Nagyobb eséllyel, mert ő fog majd szégyenkezni, Isten fog ebben foglalkozni. Ne te foglalkozzál vele, hogy rosszul bánik veled. Kit érdekel? Isten viszont jól bánik veled. Amen?
Amen.
Mit érdekel engem, hogy rosszul bánik veled? Kit érdekel? El kell felejtenünk. Ugye Jézus, maga Péter mondta, hogy meg kell halnunk önmagunknak egyszerűen. Tehát az én életem ott véget ért, amikor újjászülettem. Az nem, amit életet élek, azt már én ebben a testben, azt már az Istennek élem. Amen. Krisztusnak élem. Ez már nem a magam élete. Ezt meg kell tanulnunk. Nekem is meg kell tanulnom. Ne gondold, hogy csak neked. Nekem ugyanúgy tanulnom kell ezt. És mindannyiunknak. Tudod, meddig fog tartani ez a tanulási folyamat? Amíg el nem távozunk innen a földre addig. Addig folyamatosan tanulunk. Tehát nehogy bántsod magad. Nem azért mondom. Csak lássátok, hogy milyen csodálatos szeretet van bennünk. Azt mondja, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Amikor te látsz valamilyen, megosztanak mindenfélét az emberek, ne örüljél az igazságtalan dolgoknak, miért is örülnél? Örülj az isteni szeretetnek, és tűr, azt mondja, mindent eltűr, mindig hisz, mindenben kitart. És ez nagyon fontos, hogy mindenben kitart. Amen? Ez nagyon-nagyon fontos. Hogy amikor az ember elkezd valamit, akkor nem hátrál meg. Figyelj, óriási nagy mennyei vizsgáink vannak, de mint ahogy a iskolában is, ugye? Hogyha az ember nem tartja a tanulásba, megbukik. Én már voltam, megbuktam, szóval mert az ember nem tanultam. Biztos veled is volt már ilyen, érted? Hogy lusta voltál, vagy én is lusta voltam, nem tanultam úgy. Volt, hogy megbuktattak tök lazán. Ezt közben én is tanítottam iskolában, mindegy. Nem akkor buktam meg még előtte. De ezt nagyon fontos tudnunk, tehát ezt nagyon fontos tudnunk, hogy egyszerűen nem akarom a saját hasznomat keresni. És itt még egy pillanatra visszalépek, mert nem akarom ezt a fonalat, hogy mindenben kitart. Ez nagyon fontos. Azt mondja a Pál egy másik helyen, hogy, és ez is a hit, ez összekapcsolódik a hitünkkel, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, emberek, nem vagyunk a megváltás emberi. És mondja, tudjátok miért? Azért, mert az az elveszéshez vezet. Amen.
Amen.
Hogy nem veszünk el, azt mondja, hanem a hitéi, hogy életet nyerünk. Amen. A hit emberei vagyunk. És a hit, az pontosan a hűséges kitartásról is szól. Ha itt nem úgy van, hogy ma kitartok egy darabig, és holnap már csaóban bínol, feladom az egészet, és szaladok anyucihoz haza. Tehát ilyen nincsen. Ki kell tartanunk. Mindannyiunknak ki kell tartani. Akkor lesz meg a csodád. Akkor lesz meg az, amire te vágysz. Akkor lesznek meg azok a dolgok, amire tényleg az Úr a szívedre helyezte, amiben szükségben vagy, ha végig kitartasz az Isten hitébe. Nagyon fontos, megerősödünk a hűségben. Ez nagyon fontos. És a hűség nem csak arról szól, nem csalod meg a párodat, hanem arról is szól, hogy kitartasz abban, amire az Isten elhívott. Amen?
Amen.
Egyszerűen kitartasz. Megkeményíted magad, ahogy az Isten ige is mondja, legyetek azért férfiak, legyetek erősek a hitben, legyetek bátrok, legyetek férfiak. Férfias hitünk van. Higgyétek, Jézus hite, és a te hitet hiába vagy női testben, neked is férfias hited van. A hited, ami benned van, az férfias. Az kitart. Kitart. Meddig? A végsőkig. Ahogy mondta egyszer valaki, hogy inkább úgy halok meg, hogy hiszek, inkább hitben halok meg, mint hogy hit nélkül, Isten nélkül éljek egy másodpercet is. Mert sokkal jobb, érted? Sokkal jobb. Mert azt mondom, hogy figyelj, én hittem. Hittem, mert az Isten hitével foglalkoztam. És kitartottam. És mindig azt szokott, figyelj, Isten viszont nem késik el az ígérettel. Érted? Ő nem késik el az ígérettel. Tehát nem úgy van, hogy egyesek mondják, hogy Isten nálam késik el, tehát rossz az órája. Nekem már régen nem késik el az ígérettel. Isten pontosan lát. Figyelj, Isten össze az atyánk, az édesapánk, akiről beszélek, és a Fiú és a Szent Szellem mindent összefüggéseiben lát. Gondolj bele, hogy most próbáljunk meg egy hasonlatot, hogy Isten hogy lát minket, és hogy mondjuk vegyünk azt, hogy egy szöcske hogy lát minket, jó? És körülbelül ez a hasonlat. A szöcske az nem lát belőle semmit. Azt se tudja, hogy létezel. Azt mondjuk csak egy talpadból egy részt lát. Egy pici részt lát a talpadból, és szegény épp amikor rálépsz. De mindegy, hogy érted? Tehát, hogy nem lát, nem, szóval nem tudja ezt a világot összerakni. Ő neki egy fűszál, akkor, amint neked a, mit tudom én, milyen ikertorony, amit éppen, érted? Szóval tehát más dimenzióban él. És a szöcske nem vonhat le következtetéseket, hogy nincs ember. Azért, mert még soha nem látta, érted? Hát azért, ilyen nincs, érted? Tehát egy teljesen más dimenzióban élünk itt a testben, itt a Földön. És Isten pontosan látja azt, amit az ember nem. Mi pontosan látjuk azt, amit a szöcske nem, így van? Látjuk azt, hogy ott egy fűszál, ott egy kő, ott egy nem tudom micsoda, Ugyanígy látja Isten is a valóságot, a valóság teljességét látja. És az, hogyha valami, te, amit te késedelmeskedésnek érzel, hogy még nem lett meg itt a fizikai világban, az nem késedelmeskedés, az pont akkor van meg, amikor annak meg kell lennie. Amen? Ez pont akkor, ne? Szóval ne nyugtalankodj el miatt, ezt mondja az ige, hogy tartsunk a hitben, kitartás legyen. Amen? Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a szeretet az, ami a hitet mozgatja, ez az isteni szeretet, erre kellene a legnagyobb hangsúlyt tennünk, hogy az isteni, sőt elmondom nektek, olvassátok is el a Kenneth Hagin-nek vonatkozó könyvét, volt egy ilyen, hogy a szeretet út a győzelemhez. Olvassátok el ezt a könyvet, pontosan ez definiálja, hogyha valaki az isteni szeretetben jár, az egyszerűen automatikusan a hite megnyilvánul. Érted? A hite felszabadul automatikusan. Ha az isteni szeretetben jársz, hogyan tudsz az isteni szeretetben járni? Úgyhogy tudod, hogy mit jelent az isteni szeretet, és úgyhogy ezen gondolkodó, elmélkedsz, megvalod magadra, mint ahogy az előbbi megvoltam magamra, hogy én hiszem, hogy isteni szeretet által, ami bennem van, nem vagyok féltékeny, nem vagyok gőgös, nem vagyok mit tudom, micsoda, vagy, és ez vagyok, hogy hosszan tűrök. Érted? Ez nagyon fontos, hogy sajátítsuk el a gyakorlatban az igét, és amikor az isteni szeretetben jársz, erre a Szent Szellem fog téged motiválni. Motiválni fog, belekerülsz egy szituációba, amikor éppen indulatos lenne a szerinted helyén való, a Szent Szellem fogja mondani, hogy nyugi, nyugi ember, nyugi. Áld meg, és menj arrébb, és imádkozz értel. Tehát ezt meg kell tanulnunk, meg kell tanulnunk. És azt mondta ez a Kenneth Hagin a könyvébe, az a címe, hogy meg is tudom nektek osztani, aki kéri, mert megvan nekem PDF-be is. Tehát, hogy amikor az ember a szeretet, az isteni szeretetet éli, akkor automatikusan megvan minden. Érted? Van olyan ember, aki azért nem gyógyul meg, azért nem jelenik meg rajta az isteni gyógyulás, mert nem az isteni szeretet útját járja,
amen.
Hanem a maga útját. És hát a maga útja az eléggé, hogy mondjam, nem teljesen teljes, hogy így mondjam. Tehát akkor most nézzük meg, ugye, mert a hitről beszélünk, tehát feltételezzük, hogy mindenki átadja magát a szeretetnek, amen, mert miért is ne tenni, amikor ez az út a hosszú élethez, ez az út az egészséghez, ez az út a boldogsághoz, ez az út a teljességhez, ez az út arra, hogy tudjad szolgálni az Urat rendesen, mindez a szeretet, Isten szeretet vezet, ez vezet, és most nyugodtan minden nap olvasd föl az 1 Korintus 13-ba azokat a vonatkozó részeket, a 6. verstől, szóval olvasd fel magadnak, és gondolkodjál rajta. Tehát én feltételezem, hogy mindenki erre törekszik, és én is, egyébként, hogy az Isten szeretet szerint járjunk. Amit az Úr ugye kitöltött a szívünkbe, ezt olvastuk is a Róma 5-ben, de azért felolvassuk a...
Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra.
Amen. Tehát ez a szeretet már ott van, amen, a szívünkben egyébként. Az Isten hite is ugyanígy van, mert az 1 János 5:4 azt mondja,
ami Istentől született, az legyőzi a világot, ami pedig a világot legyőzte, az a hitünk.
Értitek ezt, testvérek, hogy mi Istentől születtünk, és azt mondja, hogy minden, ami az Istentől született, az legyőzi a világot. Igazániból a győzelem útját járja Krisztussal. És azt mondja, hogy ami pedig a világot már legyőzte múlt időben, tehát nem majd egyszer a szép, csodálatos, mit tudom én, valóban, majd egyszer a jövőben, valamikor 100 év múlva, vagy amikor a mennybe megyünk, hanem azt mondja, hogy ami pedig a világot már legyőzte, az pedig a hitünk. Amen?
Amen.
Az pedig a hitünk. Az miért? Mert ez a hit, ez Istentől van. Ugye a világ, az ógörökben a hókozmosz, tulajdonképpen az annak a kijelentései is, ennek a szónak, hogy hókozmosz, vagy kozmosz, mindegy, ennek a szónak a jelentései ilyenek, hogy világ, teremtett világ, föld, világegyetem, világrend, látható világ, e-világ, tehát e-világ. Tehát azt mondja tulajdonképpen, az Isten igen ezt állítja az 1 János 5:4-ben, hogy minden, ami Istentől született, és a mi hitünk Istentől jött létre, mert Isten adta a saját hitét, az legyőzte a világot múlt időben. Tehát legyőzte a teremtett világot, a földet, az egész világegyetem felett is győztes, sőt a világrend felett is győztes, és az a világrend, ez tulajdonképpen nekem azért tetszik, ez egy ilyen másodlagos jelentése, de azért tetszik nekem ez, hogy világrend, mert tulajdonképpen a világrend az belefoglalja a fizikai törvényeket. A fizikai, biológiai törvényeket is magába foglalja. Tehát a világrend, a világrendje, hogy Isten megteremtette ugye a világot, a Földet, különböző fizikai törvényszerűségekkel, biológiai törvényszerűségekkel, biokémiai törvényszerűségekkel, ezeket legyőzte a hitünk, amen, az Isten hitünk. Ez miért fontos ez nekünk? Miért fontos ez nekünk szerinted? Hát azért nagyon fontos ez nekünk, mert például mondjuk egy példát, jó, hogy mi az, ami miatt fontos az, hogy a világrendet is legyőzte a hitünk. Ott van mondjuk egy daganat valakiben, És ez a daganat nagy valószínűséggel ilyen ugye burjánzó sejtkötekből áll, tudtommal, a rákos daganat, túlburjánzó és egészségtelenül burjánzó sejtkötekekből áll. És ezek a sejtkötekek alapvetően ilyen biokémiai dolgok, tehát a sejt, a membrán és a többi, a különböző fiziológiai folyamatok, amik ezt fenntartják és táplálják, és lehet, hogy egy démon is ott van, aki előszeretett ápolgatja azt a rákot. De azt mondja az ige, hogy ezt legyőzte a hitünk, amen? És amikor te Jézus nevét használod, és ráparancsolsz arra a rákos daganatra, hogy hajjon el az Úr Jézus nevében, és tűnjön el, annak el kell mozdulnia. Egyszerűen nincs olyan, hogy nem mozdul el. Felejtsd el azt, soha ne gondolkodj ezen, soha ne gondolkodj így, soha, hogy ez nem történik meg. Jézus mondta, hogy amit az én nevemben parancsoltak, azt én megteszem. Ez így van az eredetiben, amit kértek az én nevemben, Károly így fosszta le, de az eredetiben így van a János evangéliumban, hogy amit az én nevemben parancsoltok, azt én magam fogom megtenni. Miért? Mert Jézus Krisztus neve a legnagyobb négy lév a világon. Minden térd meghajol, minden térd, ebbe a biokémiai térd is benne van, meg a fiziológiai térd is benne van, meghajol Jézus nevére a mennyben, a földön és a föld alatt. Tehát mind a három dimenzió, mind a három világ részben, vagy úgymond mind a három teremtettségben, az összes térd meghajol. És azt mondja, hogy tehát aminek neve van, tehát hogy minden név vallja, ugye, hogy Jézus Krisztus Úr. Tehát amit nevén tudsz nevezni, az egyszerűen meghajol Jézus neve előtt. Amen. És egy hatalmas erőt adott Isten, a világ mindenség legnagyobb erejét, az Isten erejét, az ő csodálatos hatalmát adta minden hívőnek. Nincsen különbség. Mert hogyha ez nem így lenne, soha nem mondhatott volna a megváltónk, aki nem tud hazudni, ilyet a János evangélium 14-12-ben, hogy a hit, akik hisztek, ugyanazokat csinálják, amiket én. Amen. Soha nem mondhatott volna ilyet, ami megváltunk joggal, nem is mondhatott volna ilyet, amen? Mert különben hazudott volna, de ő nem tud hazudni, nem tud. Értsétek meg, amit Jézus mondott, az valóságosabb, mint a te bármicsodád is. Amit ő mondott, valóságosabb. Valóságosabb, amit Jézus kimond, mint az, ahol te ülsz azon a széken, vagy az, amin keresztül nézed ezt a prédikációt, az sokkal valóságosabb. Tehát az új teremtés Krisztus győzelmét kapta, amen? Hogy te új teremtés vagy Krisztusban. És ezáltal a hitáltal, ami az Isten hite, és minden új teremtésben ott van, bele van helyezve az isteni szeretet és az isteni hit. Azaz az Úr Jézus Krisztusnak, aki az Úr Jézus Krisztust, ki az új teremtés, ugye? Aki az Úr Jézus Krisztust Úrnak és megváltójának a szívéből megvallja. Aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére az Úr. És ő az én Uram, és meg, aki ezt hiszi. Nem az fogja az embereket újjászülni, hogy elmondanak egy versikét, hogy elfogadom, hogy te vagy. Nem, hanem amikor szívből jön ez, amen, amikor a szívükből, a belsejükből jön, akkor megtörténik az újjászületés. Tehát hogy a bennünk él a nagyobb. A bennünk él a nagyobb. Az 1 János 4-4 erre az 1 János 5-4 tök érdekes, mert nézzétek meg 1 János 5-4 és 1 János 4-4 és az 1 János 5-4 is egymásra reflektál, mert az 1 János 4-4 az előbb az 1 János 5-4-et olvastuk fel, ugye ami Istentől született, az legyőzi a világot, és az 1 János 4-4 azt mondja:
ti azonban gyermekem, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.
Amen. Tehát azt mondja, hogy ti, drága gyermekeim, Istenhez tartoztok. És azt mondja, már megvan a múlt időben, már legyőztétek őket, de figyelj, tulajdonképpen nem te győzted le, hát Jézus győzte le, csak te beleálltál az új teremtésbe, ebbe a győzelembe. Megosztozol azon, amit Jézus örökölt. Mert mi vagyunk a Jézus Krisztusnak a örökösei, örökös társai és Isten örökösei. Amen, hogy az ige is mondja. Tehát, hogy mi beleálltunk ebbe, és ez egy múlt idei győzelem, ez nem majd lesz, ez nem holnapra vár, ez nem reménység alapú, bár fontos dolog a reménység, arról is majd lehet beszélek, ez nem reménység alapú, hanem hit alapú. Amen?
Amen.
A hit pedig micsoda? Nektek egyből mondani kell a zsidó levél 11.3-at, hogy a hit a nem látható dolgokról való, 1-3-ig, nem látható dolgokról való meg. Felolvassuk, jó? A definíciót. Lapozzatok oda a zsidókhoz írt levélbe, az igétekbe, ami ott van akár bármilyen ige formájában, tehát bármilyen formában, de lapozzatok oda, jó? Pillanat. Tehát a zsidókhoz írt levél 11-hez odalapoztok, és olvassuk el az 1-3-as versekig, jó?
Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára, mint azok, akik a régi korokban hitben előttünk jártak. Hitünk által értjük meg, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta el.
Amen. Tehát definiálja, hogy mit jelent a hit. Amen. Tehát Amen. Azt mondja, hogy a hit azt jelenti igazándiból, hogy bizonyosok vagyunk abban, amit egyébként remélek, hogy majd egyszer meg lesz. Te tudod, hogy az megvan. Tehát bizonyos vagy benne, hogy nem majd meg lesz, hanem az már lehet, hogy láthatatlan formában, de az megvan, amen? Amen. Az egy valóságos entitás. Mert azt mondja, aki hisz valamiben, az megvan arról győződve. Megvan győződve arról, hogy az a dolog, amiben hisz, tehát a hitének a tárgya, az valóságosan létezik, amen? Amen. Az megvan győződve erről, hogy ez nem egy ilyen fikció, hanem egy valóságosan létezik. Lehet, hogy még nem kapott fizikai formát, de az a dolog, az egyszerűen valóságosan létezik. Miért? Mert az Isten hite diktálja neki ezt. Annak ellenére, hogy nem látja, amen? Amen. Tehát nem látom, de tudom, hogy létezik. Mi is a Veronikával több olyan dolgot tudunk az életünkről, amit tudjuk, hogy még nem látjuk, de tudjuk, hogy létezik. Például ilyen a lakásunk, jobban, hogy házunk. Van egy olyan házunk, ami egy három nagyszobás, nagykonyhás, újépítésű, garázsos, kiskertes, de nagyudvaros, szép ház. Ez nekünk megvan. Amen? Tehát amen. Nem majd meg lesz, nem majd valamikor a szép jövőben, ez megvan, és felajánlottuk egyből ezt a házat az Istennek a szolgálatára. Amen? Amen. Tehát egyszerűen, és ebben kitartunk, tehát ne, és nem látjuk, hát nem látjuk, érted? Nem tudnánk most oda bevinni téged, nem tudnánk ott most megvendégelni, itthon igen, itt a lakásban igen, de a házban még nem tudnánk, mert, de csak azért, mert még nincsen fizikai formája, amen? Amen. De attól az még létezik. Azért, mert nincsen valaminek fizikai formája, attól az még létezik, amen? Az még amen. Ott van, valós. Sőt, valóságosabb sokszor, mint sokkal valóságosabb sokszor, mint aminek már van fizikai formája. Ugye az előbb is mondtam, hogy sokkal nagyobb valóság amplitudója van, amit Jézus kimond, mint annak, amit te éppen tapasztalsz, vagy ami rajta vagy. Tehát azt mondja, hogy az létezik az a dolog, érted? Pedig nem látom. Azt mondja, és itt azt mondja, hogy hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára mindazok, akik a régi korokban hitben előttünk jártak. Tehát értitek, hogy a hitük miatt, emiatt, hogy nem látták, nem feltétlenül látták ezt a dolgot a fizikai világban, tehát nem feltétlenül látták, de a szívükkel látták, és az megvolt valóságosan nekik. És azt mondja, hogy kedvesek voltak Isten számára azok, akik azt mondták a régi korokban, akik hitben előttünk jártak, hogy az a dolog bár nem létezik a fizikai világban. Nincsen teste, nincsen formája, nincsen fizikai anyaga, de mégis tudom, hogy megvan, mert az Isten szelleme bizonyságot tett nekik róla, hogy az megvan. És egy csomóját felsorol itt a Zsidó Levél 11. részben, rengeteg ilyen hithőst sorol fel. És azt mondja, hogy a hitünk által tudjuk megérteni azt, hogy a világ mindenséget Isten, figyelj, a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. Tehát ezt a múltkor is beszéltem már erről, hogy a múltkor is beszéltem már erről nektek, hogy a világ mindenség a szó alapú. Amen?
Amen.
Tehát hogy az egész világ mindenség szó alapú. Tehát azért van ilyen nagy hatása a szavainak. A múltkor valamelyik alkalommal beszéltem a szavaknak a teremtő erejéről. Azért van hatása a szavaidnak, azért van, amit Jakab apostol mond, hogy az egész életedet tudod a szavaid által irányítani, vagy amit a példabeszédek mond, ugye a 18, példabeszédek 18-19-20-ban, igen, remélem, hogy jól mondom, de mindjárt ellenőrzöm. Példabeszédek 18-hoz, hogyha oda mentek, csak egy picit ilyen visszatekintésként, példabeszédek szerintem 18, de lehet, hogy a 20 lesz egyébként. Mindjárt megnézzük. Vagy a 18. Igen, a 18. És nem a 19, hanem a 20 és 21. Hogy beszéd, jó, olvasd fel, Édikém.
Beszéded gyümölcsével kell jól laknod, és amit mondasz, annak következményét eszed, akár jó, akár rossz az. Élet és halál a nyelv hatalmától függ, és ahogyan bánsz vele, úgy eszed gyümölcsét.
Amen. Tehát azt mondja az Isten igéje, hogy élet és halál is a nyelv hatalmától függ. És úgy mutatja be a szavakat, mint amik tulajdonképpen ilyen magvetések alapvetően. Tehát ugye Jézus is ezt mondta, hogy a mag az Isten beszéde. amit elvetsz a talajba, te szellemednek a talajába, vagy akár bárhova. Tehát a mag az Isten beszéde. Amen?
Amen.
Tehát ezt mondja, hogy a mi szavaink is tulajdonképpen így, tehát hogy így működnek. És az Isten azért, és ez miért történhet meg? Mert Isten úgy teremtette meg a világ mindenséget, hogy kimondta azt a dolgot, hogy legyen meg. Ugye a Genezisben ezt jól látjuk, hogy kimondta. Lehet, hogy előtte sokat elmélkedett, hogy én nem tudom mennyi időt, vagy hogy egyáltalán lehet ezt időbe mérni, hogy elmélkedett azon, hogy a világ mindenség hogyan legyen megalkotva. Én most pont olvasgattam ilyen a teremtéstudománnyal kapcsolatosan cikkeket, hogy van egy olyan, csak egy példa, mert nem akarok ebbe így nagyon belemenni, de elkezdtem egy olyan weboldalt, hanem egy olyan Facebookos oldalt, ahol ezek majd meg lesznek osztva, de még csak dolgozok rajta, és aztán akartok belépetek és olvashatjátok, mert engem érdekelnek ezek a tudományos dolgok is, hogy van például egy olyan gomba, egy olyan erdei gomba, ami büdöskének mondják, vagy ilyen büdöskének nevezik, egy olyan fajta erdei gomba, és képzeljétek el, hogy az erdei gomba az olyan, hogy egy olyan nyálkát, vagy micsodát termel, amit csak egyfajta légynek a szívószerve tud onnan kivenni abból a nyálkából, mert ezek a spórái annak a gombának, és csak az a légynek a szívószerve akkora, vagy 0,15 mikron, vagy nem tudom, ami nagyon pici, ami semmilyen más állat nem képes erre, ami tojáskát vagy spórát, kiszippantja azt a kis spórát, és elviszi, és lesz belőle egy másik gomba. És képzeljétek el, hogy ebből látszik, hogy teremtve van, mert semmilyen más állat nem képes erre, egyszerre kellett megjelenniük annak a büdös gombának, meg ennek a légyfajtának. Mert egymás nélkül nem tudnak létezni, de mindegy. Jó? Tehát, hogy és ezt is az Isten az ő szavai által teremtette meg. Tehát gondolkodott, elmélkedett, valószínűleg tartom az Úr, lehet, hogy 1000 évig, most nem tudom időben lemérni, és minden tök precízen kimondott, és meglett. És ahogy az ő szavai hordozzák, ugye az a legnagyobb hithordozó, és az a legnagyobb teremtő erő, az Isten beszéde, amit hol találsz meg? A logoszt, azt megtalálod az Isten igéjében. Amen? Megtalálod a Bibliában az a teljes írás Istentől ihletet. A teljes írás Istentől ihletet, abban semmi nincs, semmilyen ellenmondás, semmilyen rossz dolog, tehát nincs benne olyan, amit ne Isten mondott volna, még akkor is ez igaz, hogyha már fordították, vagy vannak benne esetlegesen ilyen átfordítások, vagy van áthallások, de az eredeti, amit Isten kimondott, és amit leírtak, abban teljesen tökéletes volt. Amen?
Amen.
És most nem akarok erről beszélni, de ami minimális ellenmondást találsz az Isten igéjében, azt is mind föl lehet oldani. Mindeket föl lehet oldani, egyszerűen. Szentszer meg tudja mutatni. Na mindegy, most hagyjuk ezt, jó? De a lényeg az, hogy szó alapú a világ, amen? És emiatt van az, hogy minél többet gondolkodol egy szón, annál nagyobb meggyőződésed, vagyis hited lesz benne, és azt fogod mondani. És amikor azokat kimondod, azok olyanok, mint a magok. Tehát azok így elvetődnek, úgymond, a talajba, és ezek alkotnak testet neki. Tehát ezért mondta azt, hogy az Isten igéje, hogy Okay. Tehát ezért mondta azt, hogy a magvető az igét hinti, és ezért mondja a példabeszédbe, vagy a Jakab apostol levelébe is, vagy más helyen is lehet ezt találni, hogy a beszédünk előbb-utóbb megtermi azt a gyümölcsöt. Tehát úgy működik a szó, a beszéd, ez úgy működik, mint ahogy egy gyümölcsfa is gyümölcsöt hoz. Hogy először van egy ilyen kis magocska, és nem látsz még úgy semmit, érted, egy kis bügyülét, érted, ilyen kis gumocskát, és aztán az egyre jobban alakot ölt a fizikai világban. Amen. És azt mondja, hogy így van, ami beszédünk is. Na, és ez is a hithez tartozik. Mert úgy fogsz beszélni, amiben hiszel. Ha meg vagy győződve, vagy az életed egy nagy kalap semmi, hogy az életed a tönkremenés és a kihalás között működik, akkor ez előbb-utóbb úgy fog megtörténni. Miért? Mert a meggyőződésedből fogsz beszélni. Amen?
Amen.
A meggyőződésedről fogsz beszélni. És ahogy beszélsz, az szétszórod azokat a magokat a te életednek a talajába, és előbb-utóbb ezek meg fognak teremni. És csodálkoznak az emberek, hogy hát hogy lehet ez, azt mondják, hogy lehet ez igazándiból, hogy ezek vesznek engem körül. Tehát, hogy ilyen dolgok vesznek engem körül, amik most körülvesznek. Hogy lehet, hogy ilyen sok problémám van az életemben? Hogy lehet, hogy ennyi minden vesz körül engem? hogy mik ezek a rossz dolgok. És figyelj, elég lenne csak visszamenni, a Szent Szellem neked megmutatná, hogy, hogy hogyan teremtődött meg az a, az a valósága itt a fizikai valóságban, hogy miket, mi, milyen meggyőződésből mondták itt szavakat rá, csodálkoznál, mennyi minden ettől függ. Amen. Tehát azért nagyon fontos, hogy hittel teljes, isteni hittel teljes dolgokkal töltsük meg az elménket. Mert akkor arról fogunk beszélni, és az fog megteremni az életünkbe. És itt én a, igazániból végigmentem az 1 János 4-4-en, a múltkori, a vasárnap is erről beszéltünk. Jó, mondjuk, most is nézzük, ez fontos. Még egyszer olvassuk el az 1 János 4-4-et.
Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartozok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.
Itt három fontos dolgot jelent ki az Isten igéje nekünk, amen? Amen. Az egyik az, hogy Istenhez tartozunk, amen? Azt mondja, hogy Istenhez tartoztok. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy te, ne, hogy te Istenhez tartozol. Tehát nem a gonoszhoz már, te már nem tartozol a gonoszhoz egyáltalán, semmilyen formában. És nem a világhoz. Semmi ilyesmi, tehát te abszolút Istenhez tartozol. Ha te hiszel Jézusban, akkor egyszerűen Istenhez tartozol. Ugyanúgy hozzátartozol Istenhez, mint ahogy a füled hozzátartozik, vagy ahogy a lelked, vagy ahogy, érted, tehát hozzátartozol, benne vagy. És ennek, tehát a mennyei állampolgárságot kaptál Istentől, és minden vele járójával együtt Istenhez tartozol. A János 15-19-ben ezt mondja az Úr,
ha közéjük tartoznátok, akkor ez a világ kedvelne titeket, mint a saját embereit. De ti nem tartoztok ehhez a világhoz, hiszen én kiválasztottalak titeket, ezért gyűlölnek benneteket.
Amen. Tehát itt azt mondja, hogy ha közéjük tartoznátok, akkor a világ kedvelne benneteket. De mint hogy hozzá tartozol. Az, de ez nem azt jelenti, hogy a világi emberek nem kedvelhetnek téged, hanem van egy szellemiség, egy gonosz szellem, ami tulajdonképpen a világnak a szellemisége, egy sátáni szellem, ami gyűlöli a keresztényeket. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetsz kedves vagy szimpatikus, sőt, nagyon sokszor a keresztények szimpatikusak, mert kedvesség van bennük, meg jóság, amen? És az általában, hogyha nem nagyon démonizált egy ember, csak kevésbé érted, akkor olyan szimpatikus neki. Ugye? Tehát igazándiból azt mondja, hogy de ti nem tartoztok ehhez a világhoz, hiszen én kiválasztottalak titeket, és ezért gyűlöl benneteket. És amikor gyűlölettel, nem tudom, te találkoztál már gyűlölettel, amikor gyűlöltek téged, azért, mert keresztény volt, én már gyűlölettel találkoztam. Amikor azért vetettek meg, vagy azért üldöztek valahonnan el, mert hogy vallottam, hogy Jézus a Krisztus, amen. És ez nagyon fontos dolog, ez egy tök jó dolog egyébként alapvetően, az Istennek a szelleme megnyugszik rajtad, a békességnek a szelleme, hogyha az Úrért üldözne. Az 1 Péter 2.11 ugyanebben a témában, hogy Jézushoz tartozunk, azt mondja,
szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazóban vattok a földön, és a valódi otthonatok nem itt van, tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek.
Amen. Tehát azt mondja, hogy mi itt átutazóban vagyunk, értitek? Tehát, hogy te, ez nem a te igazi otthonod. Én nem tudom, te hogy vagy ezzel. Persze, jól tudjuk magunkat érezni a saját környezetünkben. Jól tudjuk magunkat érezni, mert szeretet van bennünk, és kedvesség, és az Úrnak a dicsősége. Képesek vagyunk jól érezni magunkat, de mégis van egy, szerintem minden keresztében van valahol egy olyan, mint amikor te külföldön bolyongsz, érted? És szóval van benned valahogy egy olyan belső intuíció, hogy ez nem az igazi, ez nem hozzám tartozik. Szóval ennél van sokkal több, sokkal jobb. És amikor látod ezeket a nagy ilyen világi alűröket, ilyen érted, hogy micsoda bothajója van, meg mit tudom milyen van, és olyan persze biztosan nagyon jó, meg, de annyira érzékeled rajta, hogy ezek csak eszközök, dolgok, amik soha nem tudnak egy ember teljesíteni és boldoggá. Megfigyeltétek, hogy a Facebookon mindenki boldog? Kivéve, aki nem. Mindegy, de hogy olyan fotók vannak föltéve, hogy mindenki a legprofibb és legjobb, a legboldogságosabb arcát mutatja. Persze, ez normális is, hát most nem fogja a legletargikusabb arcát mutatni, hanem, de nyilvánvalóan ezek csak kiragadott jelenetek. Tehát az emberek, az igazi boldogság, az igazi békesség, az igazi szeretet csak az Úrnál van, az otthonodban, amen? Csak ott van, sehol máshol. Tehát nem tudsz, bármivel megtöltetnéd a gyomrodat, bármit megcsinálhatnál, bármit lehetne, és nem lennél megelégedett. És tudjátok, hogy hány ilyen személy van a nagy ajnározott ilyen celebek között is, akik azt mondják, hogy fú, érted, hogy az volt, hogy amikor elértem, amit maximálisan el tudtam, akkor ott volt az üresség, ott volt Blaise Pascal mondta egyszer azt, hogy minden emberben van egy Isten alakú űr, és ezt semmi sem tudja betölteni, csak Isten. És akik ilyen nagy, úgymond nagyra viszik, vagy sokra viszik, és ott van a, nem tudom, a csodálatos hajójuk, meg a mit tudom, micsodájuk, meg kacsalábon forgó kacsa, meg a többi, tudom, csak viccesen mondtam, de hát, meg a többi, ezek az emberek általában depressziósá válnak, belemennek a narkóba, belemennek az alkoholizmusba, belemennek a különböző gonosz dolgoknak az élvezetébe, mert akkor legalább úgy érzik, hogy el tudnak vonatkoztatni ettől, hogy valamilyen módon eltompítja az emberekben. Tudod miért? Mert az ember nem kerülheti azt el, hogy üres az élete Isten nélkül. Amen. Ha nincs ott Isten, nem tud, ahogy a Zsoltáros fogalmazta meg, ha föl túlsó szélére szállnék, te akkor is ott vagy. Tehát bárhová menni, hová fussak a te orcád elől? Ha lemennék a tenger aljára, ott is ott vagy. Felmek a világűrbe, ott is ott vagy. Mindenhol ott vagy. És ez minden emberben, a római levélben nagyon jól kifejtett ez Pápostól, hogy minden emberben benne van ez a vágy. Benne van ez az űr, benne van ez az üresség érzés, és benne van ez a borzalmas félelem és létbizonytalanság. És erre a világ még rá is hegedül, rendesen. Tehát azt mondja, hogy emiatt pontosan, mert hogy mondja a 1 Péter 2.11, hogy mert a valódi otthonunk nem itt van, ezért tartsuk magunkat távol a régi emberi természetnek a kívánságaitól. Amen. Miért? Miért kell a régi emberi természet kívánságaitól távol tartani magad tudatosan? Azért, mert azok arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölötted, és hogyha az uralomra jut fölötted, akkor ott gáz van. Akkor ott az életed lefelé kezd menni. Tehát figyelj, miért van az, hogy a világ, hogy nem tudom, te megtapasztaltad ezt, de én már sokszor. Miért van ez, hogy amikor a világ dolgaival vagy elfoglalva, akkor eleinte még az emberben van egyfajta istenészség, és érző, kompenzálnia kell. De van egy idő, amikor túl lehet lépni azt a határt, hogy így mondjam, hogy egy idő után már nem hiányzik úgy. Ezek a dolgok teljesen ellepnek téged, és már olyan attól fogsz idegenkedni inkább, amikor már az Isten dolgaival kell törődni. Sokkal jobban törődsz, érted, egy sapkahorgolással, érted, a jobban lekölt, meg nagyobb boldogságot érzel akkor, amikor a sapkát horgolsz, érted, mint amikor az Isten igéjét olvasod. Nincs az emberben már egy ilyen forró vágy, hogy wow, de jó megtudni a világ mindenség dolgot, de jó, hogy már itt a Földön én úgy élhetek, mint Jézus, ugyanazokat tehetem, mint Jézus, és ez már semmit nem mond, érted? És ezt tudjátok, mitől van? A kemény szív miatt. Lehet egy újjászületett ember kemény szívű? Lehet. Hogyan lehet? Ha túl sokat áztatja magát a világban. Egyszerűen jön az egyik réteg, mint egy gyertya. Úgy mondta a Wumek testvér, egy ilyen példát mondott, hogy ez olyan a szív keménysége, mint amikor van egy ilyen kanóc, és a régi egy gyertyaöntők, azok úgy csinálták meg a gyertyát, hogy így mártogatták. És mindig, amikor belemártották a kanócot, akkor egyre vastagabb lett ez a réteg. És úgy lett a viasz réteg. És így lett belőle a gyertya. Na, így lett az ember szíve is egyre keményebb az Isten dolgai felé, hogy túl sokat mártózik a világ viaszába. Amen? Tehát, hogyha túl sokat mártózol a világ viaszába, és egyre kevesebb hangsúly fektetődik az Istennel való együttjárásba, akkor egy idő után megkeményedhet az ember szíve, és már olyan idegenkedik. Tudod, hány ilyen embert láttam már? Testvéreket is, és minden. Én magam is voltam egyébként ilyen állapotban régen. Érted? És utána az Úr visszahozott. Nyilván, Jézus, ilyenkor az is igaz, hogy Jézus a 99 igazat ott hagyja a jó pásztor, és elhozza, és oda megy ahhoz, aki meg van sérülve, vagy, tehát persze, nyilván. De azért mondja Péteren keresztül az Isten igéje, hogy tartsuk magunkat távol, tudatosan a régi emberi természet kívánságaitól. Mik azok az emberi természet kívánságai? Szerintem nagyjából mindenki tudja, nem? De akarjátok, akkor mondok is egy párat nektek. A gyümölcstermés, a Galáciaiakhoz írt levélbe, hogyha odalapoztok, menjetek oda a Galáciaiakhoz levélbe, az 5. részbe, ezt nem írtam ki, csak így eszembe jutott, És elmondja a 19. és 21. vers, hogy mondj csak Édikém nekem.
Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak. Paráznoság, elkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés vagy vadmulatozás, és ezekhez hasonló. Figyelmeztetlek benneteket, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát.
Amen. Tehát látjátok, itt beszél Péter apostol a régi természetről, hogy tartsuk magunkat távol a régi természet, emberi természetnek a kívánságaitól, és itt felsorolja, hogy a pápostól, hogy nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből még fakadnak. És akkor itt elmondja, hogy ilyen dolgok származnak. Tehát ezek, amik a testhez tartoznak. A szexuális kicsapongás, parázság, a bálványimádás, amikor valami mást imádsz, érted? Jobban imádod a töltött olajat, mint az Istent, nem tudom, kinek mi lehet így a szíve közepébe, érted? Vagy például mondjuk van olyan is, aki a családját, olyan is van, majd is látom, a családját imádja.
Ez kutyáját.
Vagy a kutyáját, igen, nekünk is van ilyen aranyos kutyánk, de mi imádjuk. Ő egy kutya, és mindig is kutya marad, amen? Amen. Nagyon kedves állat szeretjük, de nem fogjuk soha imádni nyilván. Istent imádjuk. De, vagy a varázslás. A varázslás most ne csak arra gondolj, érted, hogy ilyen hókusz-pókusz egy ilyen gömbbe, és akkor van egy ilyen kampórubanya, és így és akkor varázsol. Hanem a varázslás az is például, hogy valaki érzelmileg manipulál. Az is varázslás. Amen?
Amen.
Tehát, hogy megpróbálja az ő akaratát ráderőltetni. Hogy már pedig így, már pedig úgy, már, és ezt általában szavakkal csinálják. És addig mondják a szavakat, hát ez egy ezobeli attitűd, de mindegy, tehát, hogy amik legyengítik a saját akaratodat, amik lekábítják az embert, és végül belemész abba a dologba is. Egy nagyon erőszakos, gonosz dolog. De nagyon sok minden van, a veszekedés, a harag, az önzés, a széthúzás, a megosztottság borzalmas. Szörnyű, amikor az emberek megosztottak. Legtöbb helyen itt van. A Szent Szellem pedig pont az ellenkezőjét tedd meg bennünk, ezt csak azért olvasjuk föl, hogy nem, hogy már az elején a hangsúly.
A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítél.
Amen. Tehát azt mondja, hogy ez a szeretetből jönnek ezek, ugye? Az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szerítség, az önuralom, ezek nagyon jó dolgok, mert ezek mind áldások, és mind az élet felé vezettek minket. Ez nagyon fontos. És a harmadik dolog itt, amit ugye most megvizsgáltuk, az, hogy Istenhez tartozunk, az 1 János 4:4, ez a hithez nagyon fontos, és ezt felolvastuk, és itt megvizsgáltuk, hogy a jóhozzá tartozunk, megvizsgáltuk azt, hogy pillanat, hogy. Igen, az volt az első, hogy ő hozzá tartozunk. A másik jelentés pedig hogy?
Ezért legyőztétek őket.
Amen. Tehát ezért ebből az okból kifolyólag azt mondja, mert Krisztusban vagyunk, az ő győzelme a miénk, minden felett, ami a világban van. Érted? Tehát bármit mondasz, ami gonosz és a világban van, legyen az betegség, szegénység, nehéz helyzetek, családi gondok, személyiségi problémák, fenyegetettség, kilátástalanság, pénzügyi ellehetetlenedés, bármi, ami ebben a világban van, az te Krisztusnak a hite által, az ő megváltói tette által le van győzve. Sőt, fontos tudnunk, hogy az örökségünk ugye ugyanaz, ami Jézus Krisztusé, ez a Róma 8:17-ben van, ezt már az előbb is emlegettem.
Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak öröktársai vagyunk, de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is.
Amen. Mindjárt ide visszatérek egy pillanatra, még a harmadikat, mert ez a vége, nem akarom elnyújtani, hogy ez így megmaradjon bennetek, majd esetleg a következő alkalommal is beszélünk erről. A harmadik, amit az 1 János 4:4 állít rólunk,
mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.
Amen. Ki él bennünk? Isten Szent Szelleme, maga az Atya, a Fiú és az Úr Jézus Krisztus. Amen. Ez nagyon-nagyon fontos. Egyetlen egy igét ezzel kapcsolatban, a János 17:23-at.
Én bennük élek, és te, Atyám, én bennem, hogy ők is elüssanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.
Amen. Tehát azt mondja, hogy mi ő bennem vagyunk, tehát azt mondja, hogy te én bennem vagy, ők pedig én bennem. Tehát mi egy teljes egységbe lettünk belekeresztelkedve az Úrba. Amen. De amit még szerettem volna itt a végére, a Róma 8:17 és ez az utolsóig, amit ma felolvasnék, vagy tehát így kicsit így beszélnék róla, tehát egy-két percet, hogy örökösei vagyunk, és Krisztusnak pedig örökös társai, Istennek örökösei, Krisztusnak örökös társai. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a hitünk mozgatja meg. Ahogy az előbb is mondtam, hogy a hitünk ad fizikai valóságot, vagy fizikai testet a nem látható dolgoknak. És miket örökölt Jézus? Miket örökölt az atyától Jézus? Mindent. Amen.
Amen.
Mindent, ami... Tehát tulajdonképpen ugyanaz... Ezen gondolkodjatok el a mai napon, vagy holnap, vagy... Tehát gondolkodjatok el, hogy a Róma 8:17-en, hogy ugyanazokat a dolgokat örököltük, mint Krisztus. Nézzétek meg a jelenések, ez amiatt, hogy Jézusban vagyunk. Tehát nem magunktól, hanem az Úrtól. Nézzétek meg a jelenések könyvét, hogy micsoda fantasztikus szimbólumokkal jellemzi, hogy oda ment a bárány, csak a bárány tudta a pecséteket feltörni, csak a bárány méltó arra egyedül, csak a bárány, csak az Isten báránya méltó. Tehát, hogy ővé minden, és az Isten báránya leül az öregkorúnak a jobbjára. Tehát leül az atya jobbjára. És minket is az Úr az atya jobbjára, ő benne, hogy vagyunk. Tehát mindent örököltünk. És azt mondja, hogy van egy ilyen kitétel. És ez olyan érdekes egyébként, hogy de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal, akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is. Mit jelent ez? Ezt tudod, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus is szenvedett a testének a napjaiban a gonoszság miatt. Tehát amiatt, amit látott. Tehát inkább úgy lehetne ezt folytani, hogy akkor tudod, hogy te Istennel együtt, a Krisztus együtt örökös vagy, ha te nem tudsz ennek a világ, ha ebben a világ szellemisége miatt szenvedni is tudsz. Érted? Tehát, hogyha benned van ez annyira kitörnék már ebből, annyira elegem van. Miért nem? Sokszor van olyan, hogy miért nem vagyunk már a mennyben, ugye? Tehát miért nem vagyok már ott? Miért? Miért? Igaz? Sokszor, hogy sokkal jobb volt. De szükségesebb itt lenni, szükségesebb, drága testvérek, itt lennünk, mint most, hogy a mennybe lenjünk. Sokkal szükségesebb. Mert itt a világ még nincs olyan állapotban, rengeteg a munka itt, rengeteg meló van, amit a Krisztusban szeretne az Úr, hogy Krisztusban ezt a munkát elvégezzük, ami ránk volt bízva. Amen? Ez nagyon fontos. Az nem véletlen vagy itt. Ezt annyira szor szoktam mondani. Nincs olyan, hogy te véletlen ide hoppantál. Isten egy konkrét céllal teremtett meg téged, és ez a cél bármi lehet, ami Istentől van. Ezt neked kijelenti a Szent Szellem, hogyha keresed. Ha nem keresed az Isten akaratát az életedben, hanem csak élsz, sodortatva mindentől, akkor nem fogod megtalálni az Isten akaratát, pedig a Szent Szellem inspirál folyamatosan. Hogy a legjobb dolog, ha folyamatosan bensőséges kapcsolatot tartasz az Úrral, amen? Mert akkor elvezet téged minden igazságra. A Szent Szellem elvezet minden igazságra. Akkor tudni fogod, hogy mi a te dolgod. Hogyha ővele szoros kapcsolatot ápolsz, és nem a világnak hódolsz be. És amikor az van, hogy te az Úr, hogy érzékelt, hogy az Úrral kell, hogy legyél, és fölhív téged a legkedvesebb rokonod, hogy viszont most gyere velem, akkor azt fogod mondani neki, hogy ne haragudj, most nem tudok. Más dolgom van. Ennyi. Amen?
Amen.
Ez fontos. Muszáj, hogy prioritásrendszert hozzatok létre az életetekbe, és ezt nektek kell csinálni, helyettetek senki nem tudja ezt megcsinálni. Tehát nektek kell priorizálni a dolgokat. Minek van elsőbsége, második, harmadik, nektek kell ezt megtenni. Amen. És ezt lehet...
És ezt lehet...
Bocsánat. Szóval ezt nektek kell megtenni, és ezt lehetőleg, ezt a prioritásrendszert, ezt az Isten igé alapján tegyétek meg. Ezt akartam megmondani. Amen. Tehát Amen. Nézzétek maga, hogy Isten hogyan priorizál, mit tart elsődlegesnek, másodlagosnak, harmadlagosnak. Ugye egyben tudnék egy igét hozni nektek, amit mondtam a kis ilyen meghívóban, amit már Mártának mondott Jézus, hogy egy a fontos dolog. Igen. Szóval az első, az Urat hallgatni. Ennél már minden csak másodlagos. Jó? Na, a dicsőség az Úrnak, drága testvérek. Hát én hiszem, hogy el tudtam mindent mondani, amit most szerettem volna, nem akkor majd a jövő alkalommal folytatjuk. Ha van valakinek hozzáfőzni valója, szokásos, vagy kérdezni valója, vagy bármi meglátás, akkor legyen szíves, és mondja, írja, lehet a chatben is írni. Tehát bárki, Dettike, Kati, Hévi, mindenki.
Mindenki, igen. Morjon eltűnt.
Én az első részéről lemaradtam, de majd vissza fogom hallgatni, de amit hallottam, az nagyon jó volt, úgyhogy dicsőség az Úrnak.
Dicsőség az Úrnak. Milyen aranyos az valami?
Párna?
Az párna?
Igen.
Aranyos? Nagyon
szeretem. Az a neve, hogy cuki.
A cuki. Tényleg cuki. Én.
Jó, nagyon. Ámen. Majd átküldöm, aki gondolja. Meg hát úgyis felteszem a honlapra is. Dicsőség az Úrnak. Ámen. Na és valaki más még esetleg? Katus? Na. Katus esetleg. Jó. Akkor. Évi, te nem akarsz esetleg írni, hanem, vagy mondani, vagy akár írni, ahogy gondolod, bármit? Csak kérdezem. Nem muszáj, ez nem kötelező soha, csak hogyha tényleg van valakinek hozzáfűzni valója. Mert akkor kérném Marikát, ő mindig szokta Marika néni, hogy mondani, akkor én azt itt lekapcsolom addig a... nekem van, na, ima kérésem lenne, ezti vírusos fertőzésből lábadozik, és ne kapjál. Amen. Fogunk a végén imádkozni, érte tűnni mindenképpen. Na Marika, akkor léci Marika néni, hogyha téged mindig.
Én is egyetértek a Detikével, mert nekem is nagyon tetszett, jó volt, és hát tulajdonképpen a lényeget elmondja, amiket itt most felsoroltál, hogy mennyire fontos a szeretet a hit mellé. Meg hát végig ugye erről volt szó, úgyhogy hát még van még munkálkodnunk az Úrral, mert hát belülről az Úr munkálja ezeket ki rajtunk, hogy egyre jobban tudjuk ezeket a tanításokat magunkévá tenni és gyakorolni, de tulajdonképpen nekünk is oda kell tenni magunkat, hogy tulajdonképpen akarjuk is, hogy ezek kiábrázolódjanak bennünk. Hogy ez fontos. Nagyon köszönöm. Dicsőség az Úrnál. Köszönöm.
Dicsőség az Úrnál. Ilyenkor megnézem, hogy mitől van ezt. Hogy... Amikor Marika néni nem fel van kapcsolva, mikor akkor jön a zsanai vízhang. Tihanyi. Jó, a zsanai az gázkitörés volt. Na, én hiszem, hogy épültetek mindannyian. Dicsőség az Úrnak. Igen, Katus, mondjad, hogyha van mondani való. De a nemet is úgy kell mondani, a mikrofont ki kell mi.
Jó, hát azt akartam, csak nem akartam semmit sem mondani különben ezzel kapcsolatban, mert tudod, hogy mindennel egyet értek, mert igen, szóval nagyon fontos a hét, ez biztos, meg a gondolatok nagyon fontosak, hogy miről gondolkodunk.
Igen.
Meg a szeretet, ugye a szeretet által munkálkodó hit, ez tényleg így van. Tényleg így van. És a megbocsájtás szerintem az is nagyon fontos. Hogy el tudjunk engedni dolgokat a szívünkbe, ami mondjuk nagyon nyomaszt, és tudni kell elengedni ezeket. Mert akkor nem tudjuk kibontakoztatni szerintem a szeretetünket, hogyha nem tudunk megbocsájtani szívünkből. És hát az Úr Jézusra oda kell figyelni nagyon, az biztos meg az ő igéjére. És hát azt kell követni. Tehát sok mindent mondtál, ami nagyon jó volt. Olyat nem mondtál, ami nem jó. Csak a szúnyadat, csak mindent mondtam, ami nagyon jó, de végülis ennyi, soha nem nagyon tudok hozzászólni ehhez, mert mindent elmondott helyettem. De ugyanezeket mondanám el, amit te, mert teljesen így van. Nagyon-nagyon jó. Érezni, hogy mindig az Úr vezet, az biztos. Hogy hát, érzem a Szent Szellem jelenlétét egész idő alatt.
Övé a dicsőség.
Biztos, biztos, hogy ő vezet benneteket. Nagyon jó. Jól érzem köztetek magam is. Nagyon jó így lenni.
Ámen. Köszönjük, drága Katus.
Igen, köszi.
Nincs mit igazán. Nem mondtam sok minden. Azért bújok bele a mikrofonba, mert tudom, hogy rosszul lehet engem hallani mindig. Nem
most tudom, egész hogy jó. Mindig.
Most jó.
Most egész jó.
Most jó, hát nem bele vagyok feszülve.
Lehet megjavult az útot.
Olyan meleg van.
Nagyon.
Hogy folyik a hátam.
Dicsőség az Úrnak ezért is. Drága tesók, akkor megosztom igen. Az ének, egyet énekel, és utána imádkozzunk még, jó? Maradjatok még, ha tudtok.
Jó.
Megfárad. Tűnik a megfáradás lehet veszélyes, mert azhoz megkeményedést. Hát igen. Például, igen. Ez jó gondolat. Ez így van. A megfáradás az nem szabad engedni. Most a tündi sajnos nem tud beszélni, bár jó lenne, azt majd elmondaná valamelyik alkalommal, amikor tud beszélni is, vagy olyan állapotban lesz, hogy tud beszélni, mert helyzetben, nem állapotban, nem helyzetben, mert ugye a férje miatt nem tud ilyenkor. Tehát, hogy a megfáradásra nagyon kell figyelnünk, tényleg így van, ebben abszolút igazat adok a tündinak, mert hogyha nagyon kifáradsz, túl sokat foglalkozol, úgymond a világ dolgaival, és lefáradsz téged, akkor bizony lehet egy ilyen depresszív állapot, vagy egy ilyen támadhatósági állapot. Tehát nagyon fontos, hogy merítsél az Úrból mindig, minden alkalommal. Úgyhogy, mert ezt még...
A munkától is el lehet fáradni.
Munkától is, hajjaj, attól is el lehet.
Nem
kell, hogy feltétlenül így igen. Van. Szóval,
a
igen.
A katus is nagyon sokat dolgozik, igen, és igen. Fáradt szokott lenni sokszor.
Igen.
Most is az vagyok egyébként.
Hát nem csoda. Főleg ebben a melegben mászkálni.
50 fokban mászkálni az utcán, és nem mindenhol van árnyék, meg fa. Meg a busz megállokban is, ugye valahogy fél.